19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallják, Lénárt Vanda vagyok. Miniszterelnök helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita, ezt jelentette be Magyar Péter Lendő kormányfő Facebook oldalán szombaton. Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban. A miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök helyettes teljes körűen képviseli őt a kormány üléseken és más hivatalos eseményeken, írta a Lendő kormányfő. Orbán Anita, Kármán András kapitány István és mellétei Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról, tette hozzá Magyar Péter. Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatásügyi miniszternek Magyar Péter, a miniszter jelölte a Lendő kormányfővel folytatott, a Facebookon közzétett beszélgetésben szemléletváltást ígért az oktatásban és új nemzeti alaptanterv bevezetéséről, a tankötelezettség korhatárának 18 évre való emeléséről és a felsőoktatási alapítványi modell felülvizsgálatáról is beszélt. A Tisza párt elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa pénteken a Facebook oldalán jelentette be Lannert Judit jelölését, közölve, a szakember közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik. A bejelentésről szóló poszttal egy időben egy órás beszélgetést tettek közzé, amelyben Magyar Péter arról kérdezte Lannert Juditot, mit tart a legfontosabbnak a területen és milyen hibákat lát a jelenlegi oktatási rendszerben. A Lendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy a tanárokkal, szülőkkel és a diákokkal összefogva olyan oktatási rendszert indíthatnak el, ami minden gyereknek megadja, hogy álmának megfelelő képesítést szerezzen és kiegyensúlyozott felnőtt lehessen. Hegedűs Lóránt református püspök egyszerre volt a tudományokban jártas és azok összefüggéseit felismerő reneszánsz gondolkodó és hitvalló ember, ezt jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, az író a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspöke szobrának avatásán szombaton Budapesten, a református zsinati székház kertjében. Semjén Zsolt kiemelte, Hegedűs Lóránt úgy volt a teológia tudósa, hogy egyúttal hitvalló módon prédikált, prédikációi egyszerre ragadták meg az értelmünket, és gyújtották lángra a szívünket. A miniszterelnök helyettes hozzátette, a református püspök sajátos küldetése volt annak tudatosítása, hogy Jézus Krisztus evangéliuma egyetemes, érvényes mindenhol és mindig. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, Hegedűs Lóránt teremtette meg a református egyházrendszerváltoztatás utáni létének kereteit és az egyház közfeladatokban való újbóli szerepvállalásának alapjait. Márciusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 volt, a munkanélküliek száma 219.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A január-márciusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.627.000, 65.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000-en dolgoztak, 85.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakához képest. A közfoglalkoztatottak létszáma 69.000 fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 119.000 főt tett ki. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 226.000, a munkanélküliségi ráta 4,7% volt az első negyed évben. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,8%-ra mérséklődött. A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 35,3%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 8,1%-ponttal elmaradt az előző év azonos időszakától, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elindult a támogatott életvitel és részvétel, vagyis a TÉR program második köre az MR Közösségi Lakás Alapnál. Az alapot a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat alapította. Segítenek lakhatásban az állami gondoskodásban élőknek, és már a második pályázatukkal a fogyatékkal élő személyeknek is. Utóbbi esetben az első pályázatban 10-ből 7 ingatlan talált gazdára. Most 20 lakást és házat hirdettek meg, amelyekre április 30-áig lehet jelentkezni a szervezet honlapján. A sikeres pályázók számára az ingatlanokat szükség szerint akadálymentesítik, és szociális kísérést, valamint adósságrendezési segítséget is biztosítanak. A részletekről a Magyar Református Szeretetszolgálat részéről Lutár Balást, az MR Közösségi Lakásalap ügyvezetőjét hallják.
Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyek és hozzátartozóik lakhatásának biztosítására, ezért hoztuk létre a TÉR programot, aminek a rövidítése a támogatott életvitel és részvétel szavakból ered. Olyan lakhatási lehetőséget kínálunk, ami biztonságos, kiszámítható feltételekkel vehető igénybe, megfizethető. Ugyanakkor pontosan azért, mert a fogyatékossággal élő személyeknek vannak olyan életvitelhez kapcsolódó szükségletei, amelyeket akár a piaci bérlakások tekintetében, akár pedig más vonatkozásban, közösségi hasznosítás keretében nem biztos, hogy elérhető a lakhatási piacon. Ezért társaságunk kitűzte azt a célt, hogy olyan programot valósítson meg, amelyben személyre szabott akadálymentesítési megoldásokat biztosít az érintettek részére. Tehát ebben a programban nem csak azt vállaljuk, hogy lakhatást biztosítunk, hanem az érintett személy, illetve fogyatékossággal élő személy és hozzátartozói részére egyéni konzultáció keretében személyre szabott lakhatási akadálymentesítést fogunk elvégezni, nyilván az ingatlannak a fizikai adottságait figyelembe véve. Jelenleg április 30-áig van lehetőség a pályázat benyújtására az mrkl.hu weboldalon keresztül. 15 lakás, illetve 5 lakóház van meghirdetve most, ebből az egyik Hajdú-Bihar megyében Derecskén érhető el, 94 négyzetméteres lakóház például, ami azért különleges, mert hogy ezek a lakóházak ugye azok, amik a teljes akadálymentesített érintettek lehetnek.
110 millió forintból valósult meg a Mélius Juhász Péter református idősek otthonának fűtés korszerűsítése. A beruházást a Református Szeretetszolgálat finanszírozta. A református egyházban csaknem 150 gyülekezet végez valamilyen szolgálatot az idősek gondozásában. Őket igyekszik támogatni mindenben a szeretetszolgálat. Ciberre Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója tájékoztatta rádiónkat.
A református szeretetszolgálat idős otthonaiban fontosnak tartjuk, hogy ne csak számban, mennyiségben és volumenben növekedjen a kapacitás, tehát hogy több intézményünk legyen, hiszen óriási az igény. Ma átlagosan egy-egy idős otthonunkban 150 és 200 között van a várakozóknak a száma. Országosan is a 60 ezer férőhelyre a több mint 40-45 ezeren várakoznak, ezért fontos tehát, hogy újabb és újabb férőhelyeket létesítsünk, de emellett legalább ilyen fontos, hogy azok számára, akik már lakók ezekben az intézményekben, számukra ezek ne intézmények legyenek, hanem otthonos otthonok. Ennek érdekében pedig folyamatosan fejleszteni kell ezeket az intézményeket, hiszen az intézmények jelentős része még 60-as, 70-es, 80-as években épült, más kényelmi és minőségi sztenderdek szerint. Másik fontos hangsúly pedig az a fenntarthatóság. Annak érdekében, hogy minél magasabb szintű legyen az ellátás, a működőképességet, fenntartható biztosítani kell úgy, hogy a fűtési rendszereket korszerűsítjük, hogy szigeteljük az épületeket, hogy új ablakokat szerzünk be. Modernizálni kell ezeket az infrastruktúrákat, amelyek évtizedekkel korábban épültek, annak érdekében, hogy az idősek valóban otthonra találjanak bennük. A szeretetszolgálat minden évben több száz millió forintot fordít arra, hogy az idős, a fogyatékos és a pszichiátriai betegeket gondozó intézményeknek az ellátását, minőségét folyamatosan emelje.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Ha szívem fáj és kételj lakik bennem, a csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz. ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőd adsz, mely nem fogy el sosem. A szívem már csak nálad lelhet békét, nem élhetem
hullámhosszán.
Köszönöm.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kovács Tibor vagyok, a Körösolányi Református Gyülekezet lelkipásztora. Isten igéjét a Róma beliekhez írott levél 4. részének 13. versétől a 25. versig olvasom. Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé lett a hit és hiába való az ígéret, mivel a törvény csak Isten haragjához vezet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek téged, mindnyájunk atya Isten színe előtt, akiben hitt, aki megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Ilyen sok lesz a te utódod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. És teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De nem egyedül érte van megírva, hogy beszámította neki igazságul, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, ami Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztotta megigazulásunkért. Ábrahám reménység ellenére is reménykedve hitt. Általában akkor reménykedünk, amikor van rá okunk. Amikor van esély, van kilátás, van valami kapaszkodó. De egy 100 éves embernek arra, hogy gyermeke legyen, arra nem sok esély van. És ő mégis hitt, reménykedve. Egy 20. századi teológus azt mondja, hogy nem a körülményekből következik a hitünk, hanem az ember konkrét válasza Isten kérdésére. Ábrahám esetén akkor, amikor a legkilátástalanabbnak tűnik a helyzet. 100 évesen gyermek. Akkor, amikor már felesége is öreg. Elhalt már saját teste, és feleségének méhe is. Régi gondolkodás, és sokszor emlegetjük, hogy sokan mondják, hogy majd akkor hiszek, ha látom. A hit a nem látható dolgokról való meggyőződés, ahogyan Pál apostol majd később leírja. De a hit nem csak a nem látható dolgokról való meggyőződés, hanem egyszerűen azt mondhatjuk, hogy nem optimizmus. A hit nem pusztán pozitív gondolkodás, hanem a hit az kapcsolat, élő kapcsolat, akkor is, amikor a körülmények nem a jó irányba mutatnak. Gondolhatta volna Ábrahám, hogy biztos minden rendben lesz, de az biztos nem lesz, amit Isten ígér. De nem ezt gondolta. Egyszerűen csak azt mondta, azt gondolta, úgy érezte. Bárhogy lesz, Isten hűséges. Mindannyiunk életében vannak ilyen pontok, amikor nem látjuk előre az utat, és amerre érezzük, hogy hív Isten, olyan, mintha arra nem is lenne út. Nincs kikövezve, nem kényelmes. El sem tudjuk képzelni, hogy arra menjünk. A jelen körülményei miatt egészen más következtetéseket vonunk le. De Isten más pozícióból látja a jövőt. Ilyenkor nem az a lényeg, hogy mindent értünk, hanem hogy kitartunk a meggyőződésünk mellett, hogy Isten hűséges, és rábízzuk magunkat. Kedves testvérem, Isten ma is hűséges. Bízd rá magad. Amen. Imádkozzunk. Urunk, vannak helyzetek, amikor nem látjuk az utat. Amikor kérdések vannak bennünk, és kevés a válasz. Amikor a körülmények egészen mást mutatnak. Kérünk, hogy ne a körülményekhez kössük a reménységünket, hanem te hozzád. Tarts meg minket, amikor gyengék vagyunk, és taníts meg reménység ellenére is reménykedni. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Reményik Sándor, ilyenkor. Ilyenkor méla éjeken, átroppant néma téreken, hunynak ki, lobbannak fel lángok, üzennek egymásnak a végtelen világok. Valahol kigyulladt egy új nap, egy holtvilág, végén a bejárt útnak, bolyongva bús kísértetek között, egy futó tűzcsóvába ütközött. Most új sugárt lövelt ki a vak éjbe, s szárnyán az új sugárnak egy üzenetszál győztesen zenélve. Testvér, én most születtem. Valahol egy világnak fénye fogy, minden betelt, és nem lesz már sehogy, a tűz hamu, a rózsák jégvirágok, a róna hómező, hollósek károg, csontá dermedve bú, öröm, dalok. Egy szó röpül az utolsó sugáron. Testvér, én meghalok.
Oh, Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Megint Mazsola. A forrás. A tökház környékén Manócska lekaszálta a füvet. Nem sokára kellemes szénaillat töltötte meg a levegőt. Ez már a nyár, mondta elérzékenyülve az öreg varjú. A vetlés ideje. Bizony, szokatlanul korán köszöntött be idén a meleg, bólogatott Manócska. Nem győzöm a dinnye palántákat locsolni. Még szerencse, hogy van segítséged, intett a varjú Mazsola felé, aki nagy igyekezettel éppen vizet húzott a kútból. Manócska elnevette magát. Igen, vizet húz őkelme, de nem az öntözéshez, hanem a pancsoláshoz. Kiönti a homokba, belefekszik és hempereg. Malac mulatság, állapította meg varjú bácsi. Én bizony már inkább sakkoznék. Olyan szép, csendes délután van. Ilyenkor lehet gondolkozni. Úgy is van, helyeselt Manócska. Kihozta a sakkot a kőasztalra, és pár perc múlva a két jó barát már a figurákat tologatta. Elmélyülve sakkoztak egészen addig, míg csak Mazsola meg nem unta a pancsolást. Akkor ugyanis odament Manócskához, oda törleszkedett hozzá, és azt mondta. Manócska, kérek szépen zsíros kenyeret. Bocsánat, mondta Manócska varjú bácsinak. Megyek zsíros kenyeret kenni Mazsolának. Miután ez megtörtént, visszajött sakkozni. Mazsola azonban újból megjelent. Manócska, nem szóltál rá piros paprikát. Hiszen sosem szeretted, nézett rá Manócska csodálkozva. Nem, most már szeretem. Menyus is piros paprikával eszi a zsíros kenyeret. Ja, ha menyus is, az más. Akkor természetesen Mazsola kenyerét is meg kell hinteni piros paprikával. Manócska gondosan meghintette, és azt hitte, most már nyugodtan sakkozhat. Tévedett. Alig lépett egyet-kettőt a figurákkal, Mazsola kis kerek feje ismét felbukkant a pad mellett. Manócska, kérek még zsíros kenyeret! Manócska megint bocsánatot kért varjú bácsitól, és besietett a tökházba zsíros kenyeret kenni. Bölcs előrelátásból mindjárt két karéjjal kent meg, nem feledve a piros paprikát sem. Azután ment csakkozni, de mattot kapott, mert míg ő Mazsolát ellátta, varjú bácsinak bőven volt ideje jobbnál jobb lépéseket kigondolni. Mazsola meglepő gyorsasággal bekebelezte a zsíros kenyereket. Alig nyelte le az utolsó falatot, már szaladt is Manócskához. Manócska, Manócska, kérek szépen inni! A kamra aljában a polc alján találsz egy nagy bögre aludt tejet, tájékoztatta Manócska. Mazsola bement. Megitta az aludt tejet, és megint visszajött. Manócska, a felső polcon is van egy bögre aludt tej, azt is meg akarom inni, de nem érem el. Manócska szó nélkül bement. Leemelte a polcról azt a bizonyos bögrét, odaadta Mazsolának, és megkérdezte, óhajt-e még a közeljövőben valamit enni vagy inni? Nem, mondta Mazsola, már kezdek jól lakni. Manócska megnyugodva tért vissza a sakkhoz. Mazsola, miután jól lakott, valami szórakozásra vágyott. Ott volt a padon varjú bácsi kis rádiója, azt kezdte hát csavargatni. Mazsola, szólt rá Manócska, ne babráld a rádiót, mert még elrontod. Ne úgy unatkozom, nyafogott Mazsola, mi csináljak?
Gyermekem, a rét ilyenkor tele van szöcskével, szólalt meg varjú bácsi. A friss széna a szöcskék kedvenc tartózkodási helye, erigy és fogjál szöcskéket.
Mazsola kiballagott a rétre, de rövidesen visszajött azzal, hogy a szöcskék nagyon fürgén ugrálnak, és nem lehet őket megfogni. Manócska gondterhelten nézett rá. Nem szívesen hagyta volna abba a sakkozást, mert a sok kerti munka után jól esett ez a csendes, pihentető játék. Azt is érezte azonban, hogy Mazsolának is jól esnék valami játék, ha nem is éppen pihentető. Szerencsére az öreg varjú kifogyhatatlan volt az ötletekben. Most például azt ajánlotta Mazsolának, hogy keressen meg egy tavalyi barackmagot, amit ő hullatott el még tavaly nyáron a nyúldomb felett szálltában. Mazsola hosszasan latolgatta magában, érdemese olyan messzire gyalogolni ebben a melegben egy barackmagért, amit talán meg se talál.
Míg ezen gondolkodott, egyre növekvő kedvet érzett egy kis turkáláshoz. És mert a ház körül Manócska már betiltott minden némű turkálást, Mozsola úgy döntött, hogy elmegy a nyúldombhoz. Távozása nagy könnyebbülést jelentett Manócskának és Varjú bácsinak egyaránt. Kedvükre belefeledkezhettek a sakkozásba, mikor pedig elunták, nyugodtan beszélgetettek, nem zavarta őket senki. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy alkonyattájt már szinte meg is sokalták. Igazán jöhetne az a Mazsola, mondta Manócska. Nem is értem, hogy hol marad ilyen sokáig. Varjú bácsi éppen fel akarta ajánlani, hogy elrepül a nyúldombig, és megnézi, mi van Mazsolával, mikor egyszerre egérke bújt át a sövényen.
Mazsola, kidugott egy forrást,
kiáltotta lihegve.
Olyan tiszta a vízem, mint a kristály, mint azt isszuk.
Micsoda?
Röppent fel az öreg varjú.
Mazsola kidugott egy forrást? Ez aztán valami. Manó barátom, ezt meg kell néznünk.
Manócska nem várt biztatásra. Már is loholt egérke nyomában. Az öreg varjú is szárnya kelt. Mire a nyúldombhoz értek, már ott nyüzsgött Mazsola egész baráti köre, Fülöpke, Rezsőke, Menyus meg egy csomó mezei veréb. Valamennyien Mazsolát csodálták, dicsérték, éjjenezték. Mazsola meg csak ült a fűben, és nézte a forrást, amely az ő turkálása nyomán buzgott elő a domboldalból.
Most már nem kell olyan messzire járnunk vízért, újjongott egérke, és közelebb van az egérjukhoz, mint a patak.
És a forrás vízben hamarabb megpuhul a bab,
jelentette ki Menyus. Rezsőke azt mondta, hogy ilyen üdítő, tiszta és hideg forrásvizet még nem ivott. Varjú bácsi, miután hörpintett a forrásvízből, igazat adott Rezsőkének.
Csak ugyan kitűnő víz, mondta elismeréssel. Mazsola, ez szerencsés turkálás volt.
Mazsola haza sem akart menni. Ott akart aludni a forrás mellett. Erről az óhajáról akkor mondott csak le, mikor megéhezett, és Manócska elmondta, hogy vacsorára otthon rántotta le zöld paprikával. Másnap reggel Mazsola, alig hogy fölébredt, kiugrott az ágyból, és már indult is.
Megyek a forrásomhoz.
Ó-hó-hó, várj csak, csípte nyakon Manócska. Hát az ágyadat kiveti be, és mi lesz a mosdással, meg a reggelivel?
Majd, ha visszajöttem,
alkudozott Mazsola. Manócska ebben nem ment bele. Végül is úgy egyeztek meg, hogy Mazsola beágyaz, rendbe szedi magát, de a reggeliét egy kis kosárban elviszi a forráshoz, ott fogyasztja el. Míg Mazsola tisztálkodott, Manócska csomagolt.
Milyen keveset adsz?
Kérdezte Mazsola a kisemmizettek hangján, mikor Manócska átnyújtotta neki a kosárkát a reggelivel.
Nem arról volt szó, hogy a reggelidet egy kis kosárban viszed magaddal? Nézett rá Manócska. Vihetem egy nagy kosárban is, mondta Mazsola.
Manócska értett a szóból. Megtetészte az elemózsiát úgy, hogy egy jóval nagyobb kosár is megtelt vele.
Nem lesz nehéz?
Kérdezte Mazsolától. Mazsola átvette a kosarat és megemelintette.
Ne, nehéz. A sajtot megeszem itthon, hogy ne kelljen cipelni.
A darab sajt után megette a túrós kenyeret is, zöldhagymával. A túrós kenyér után a vajasat. A vajas után a lekvárosat. A lekváros kenyér után pedig a kömény magos pogácsát. A pogácsa után a diós pitét, végül pedig kiitta az üvegbe töltött kávét is.
Most már egész üres a koszár, nem is érdemes cipelni,
mondta elégedetten. Visszaadta hát Manócskának, és elvonult a forráshoz. Éjszaka, míg Mazsola aludt, a szorgalmasan csobogó csermely kanyargós medret vájt magának a homokban. Folyt, folydogált, csörgedezett a szép tiszta víz. Méhek, lepkék, katicabogarak szálltak le, hogy igyanak belőle. Egy nagy kövön pedig Rezsőke ült egérkével, beszélgettek, és a lábukat áztatták a forrásvízben. Mikor Mazsola ezt meglátta, rettenetesen felháborodott.
Lábat mostok a forrásom vizében,
támadt rájuk. Miért ne? Kérdezte Rezsőke. Ez is olyan víz, mint a többi.
Nem olyan,
kiabált Mazsola.
Ezt a forrást én tudtam ki, és itt pancsoltok ezzel a finom vízzel.
Mazsola,
szólt Egérke. Ha eddig nem vetted volna észre, a víz nem csak ivásra jó, hanem mostásra is. Mazsola sértődöttem felett.
Nem azért tudtam ki ezt a forrás, hogy ti bemocskoljátok a vizét.
De hiszen ez folyóvíz, Mazsola. Nézd, amit összesárasztunk, elfolyik, és tiszta jön a helyébe, látod? Nevetett Rezsőke. Mazsola látta, de akkor már olyan mérges volt, hogy úgy tett, mintha nem látná.
Az én forrásomat nem fogjátok összepancsolni, kiabálta. Túrjatok magatoknak másikat.
Fújd fel a forrásodat,
cincogta Egérke, és alaposan lefröcskölte Mazsolát. Azután Rezsőkével együtt elszaladt. Mazsola egyedül maradt. Egész délelőtt nem jött a forráshoz senki sem vízért. Délfelé megjelent Manócska egy korsóval. Mazsola megörült.
Jaj, de jó, Manócska, hogy ezt már úgy unatkoztam, add ide a korsót, megtöltöm.
Hogy unatkoztál? Kérdezte Manócska, miközben átadta a korsót. Hát, akik vízért jöttek, azokkal nem beszélgettél?
Nem jött senki vízért,
mondta Mazsola zavartan.
Vagyis hogy?
Mazsola kelletlenül, akadozva beszámolt a Rezsőkéjékkel való nézeteltérésről. Manócska elkomorodott. Rezsőkéjék biztosan főnek fának elmesélték ezt az esetet, azért nem jött senki vízért. Mazsola lehajtotta a fejét. Érezte, hogy Manócskának igaza van. Hát akkor, folytatta Manócska szomorúan, akár be is temethetjük a forrásodat.
Dehogy is,
kiáltotta Mazsola riadtan.
Nem azért úrtam ki, hogy most betemessük.
Jó, de minek folyik itt hiába a víz? Mazsola felkapta a korsót.
Nem folyik hiába, Manócska, nézd, most is vízünk belőle haza a korsóban.
Ó, az az egy korsó, legyintett Manócska. Miattunk csobogjon itt szegény árva kis forrás. Azért igazán nem volt érdemes kitúrni, hogy csak mi járjunk ide vízért, hiszen nekünk otthon is van kutunk. Mazsola egészen kétségbe esett. Egy kukkot sem bírt szólni. Csak nézte a kristálytisztán csörgedező vízerecskét, és majd a szíve szakadt meg bánatában, hogy ez a szép, tiszta vizecske csak nekik, kettejüknek folyik, akiknek pedig kútjuk is van otthon. Hirtelen károgás hallatszott a magasból.
Kár volt ezt a forrást kitúrni,
károgta Varjú bácsi ide-oda kerengve.
Hallom, hogy a kismalac irigyli a vizet másoktól.
Mazsola szeretett volna elsüllyedni, vagy világgá menni, de legalábbis láthatatlanná válni. Manócska látta ezt, ezért hát így felelt Varjú bácsinak. Régen volt az Varjukoma, nagyon régen. Mazsola most már csak azt szeretné, hogy minél többen járjanak ide vízért.
Így már mindjárt más,
mondta az öreg Varjú, miközben leereszkedett a földre Manócska mellé.
Nagy dolog egy ilyen forrás kitúrni, nem is sikerül mindenkinek.
Pedig kitúrni, szólt Manócska, az a könnyebbik része a dolognak.
Bizony, bólogatott a Varjú. Kitúrni még csak-csak, de belegyugodni abba, hogy mások is igyanak a vizéből, olyanok, akik nem is segítettek turni? Hát, az nehéz.
Nagyon nehéz, erősítette meg Manócska is. Mazsola csendben ült ott, és nagyon szerette volna tudni, kiről van szó, de ezt már csak azután merte megkérdezni, miután Varjú bácsi elszállt, hogy hírül vigye erdőnek, mezőnek, a kismalac már nem irigli senkitől a forrásvizét. Manócska mulatott a kérdésen.
Egy kismalacról volt szó, Mazsola. Egy kismalacról, aki véletlenül kitúrt a földből egy tiszta vízű csörgedező forrást.
Hát egy másik kismalac is? Akarta kérdezni Mazsola. De szerencsére még időben észbe kapott, hogy róla van szó, és jót nevetett. Azután elcsöndesedett, és odabújt Manócskához. Mert sok mindent szeretett Mazsola. A céklarépát, meg a sárgarépát, focit, a turkálást, a pancsolást a langyos tócsákban, fűben hemperegne is nagyon szeretett. De mindennél jobban szerette az ő kedves, mindig megértő Manócskáját.
A mesének
Már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.
Hiába kellemes, ha tudtad, hogyha nincsen hozzá cél, mondd csak mennyit ér az időd, ha elrepül ezer év. Ha az élet neked buli, ugye nem felejted el, hogy minden buli után takarítani kell. Hiába kellemes, ha tudtad, hogyha nincsen hozzá cél, mondd csak mennyit ér az időd, ha elrepül ezer év. Ha az élet neked buli, ugye nem felejted el, hogy minden buli takarítani kell. Ahol a kincsünk, ott van a színünk, ezt régóta tudjuk már. Ezért törött kitartunk, kincseket gyűjtünk, még majrosta meg nem ránk. Amíg csak élünk, Jézusra nézünk, nem kell és kérünk tovább. Soha sem félünk, tudja a szín, veszi, mennyi ránc van a nyakán. Minden fakul, minden múlik, amit ember kész csinál, de amit Isten egyszer kimond, az mind örökké megáll. Nézd a szépség királynő, most körülötte áll a bál. Néhány én is észre veszi, mennyi ránc van a nyakán. Minden fakul, minden múlik, amit ember kész csinál, de amit Isten egyszer kimond, az mind örökké megáll. Ahol a kincsünk, ott van a szív, kiáltó jel. Szemünk és a szívünk mindig Jézusra figyel. Reggel vidáman ébredünk, este nyugodtan alszunk el. Fudunk, nem fáradunk, járunk, nem lankadunk el, mert az egész életünk egy bátor felkiáltó jel. Szemünk és a szívünk mindig Jézusra figyel. Reggel vidáman ébredünk, este nyugodtan alszunk el.
esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Ez a hely, amit sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk még. Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta fénybe merülni. De a jel, ami szól, de a hang, ami hív, semmit, meddig érek, és lesz-e út, hogy visszatérjek. Fény év távolság, csak hallgatom, csak bámulok. Zengő fény ország, hogy lásd csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim.
Csak pillanat létünk, te őrülsz.